Szia Komárom, szia Podcast! Milán Kincső vagyok, és ez itt a Szia Komárom legújabb kezdeményezése. Hogy ne csak olvasd, halld is az interjú alanyainkat. Divatos, naprakész, szükséges, és mindenek felett fontos. Önvizsgálatot tartani, önkritikát megfogalmazni, és ha kell, mindenhez külső erőt bevonni. Legyen az coach, mentálhigiénész szakember vagy pszichológus, többször lenne szükség rájuk, mint gondolnánk.
Mindenki egyedi, mindenkiből csak egy van, és alapvetően mind jók vagyunk, és ha már ezt így alapnak elfogadjuk, akkor ezzel elindulhat egyfajta önszeretet. Felfedezni azokat a kérdéseket, hogy ő akár miért nem tudja fogadni a dicséretet, mert nem úgy dicsérték őt, mint ahogy az jól esik, mint ahogy ő azt el tudja fogadni. Fontos elfogadnunk, hogy az az ember pillanatnyilag azon a szinten van, azt az utat tapossa, és hogy nem kell nekünk őt kihúzni belőle, mert hogy ő magát ki tudja húzni belőle, és az a gyógyító folyamat a saját tempójába. Ha én nem mondok tutit, akkor nem fogok közhelyt sem mondani, és hozzá célzom a kérdéseimet. Gyakran szégyellik az emberek, hogy felkeressenek valakit, akivel esetleg az elakadásaikat megbeszélhetik. Mert hogy él az a fáma, hogy ha gondom van, akkor azt nem mondjam el, mert aztán sebezhetővé válok.
Mai beszélgető partnerem Derján Tünde, aki mentálhigiénész szakemberként is dolgozik, angol nyelvtanári szakmája mellett. A két professziót pedig érdemes olykor összekapcsolnia, ha a helyzet megköveteli. A minap ötleteltünk egy sor témakörről, például, hogy hogyan legyünk jó szülők, nem csak anyai, de apai szemszögből is. Beszéltünk eleve a szülővé válás folyamatáról. Szóba jöttek a párkapcsolati dilemmák és önmagunk elemzése is. Hát igen, talán minden ezzel kezdődik, hogy önmagunkat helyesen ismerjük, úgyhogy ez utóbbival fogunk foglalkozni a mai nap folyamán. Kezdjük azzal, hogy mi az említett három hivatás közt a különbség, a coach, mentálhigiénész szakember vagy pszichológus, kit mikor érdemes felkeresni?
A mentálhigiénész szakember az egy olyan személy, aki valójában kíséri az adott klienst egy elakadásba az élete során, úgyhogy nem betegségről van szó, hanem egy elakadásról, amiben a mentálhigiénész szakember úgy tud segíteni, hogy megpróbál rámutatni az adott személynek a saját erőforrásai, úgyhogy saját erőből oldja meg azt az adott elakadást. Coachinggal én személy szerint nem foglalkozom, de hogy szintén életvezetési tanácsokról van szó, és a pszichológus pedig a mentálhigiénész szakembert követ. Úgyhogy a segítő szakmába valójában a pszichológus a következő lépés. Hogyha a mentálhigiénész szakember úgy ítéli meg, hogy valamilyen betegségről volna szó, pszichés betegségről, akkor tudja javasolni a pszichológust, vagy egyel tovább küldeni a klienst.
És akkor miért pont ezt választottad, hogy mentálhigiénész szakember, és nem pedig a coach szakmát?
A mentálhigiénész szakember valójában kötődik az én szakmámhoz, mert hogy úgy lehet mentálhigiénész szakemberré válni, hogy egy adott szakmán belül egyetemi végzettséggel rendelkezünk. Ez egy segítő szakma, a pedagógia maga is egy segítő szakma, és hogy így a kettő nekem kéz a kézbe együtt járt, illetve nagyon sok individuális órán van, ahol több mindenről beszélgetünk. Azt gondoltam, amikor belekezdtem, hogy egy ilyen háttértudás jól jöhet.
És említetted ugye korábban, hogy beszélgettünk, hogy amúgy a nyelvtanári mi voltodban is ugye gyakran előveszed ezt a másik szakmádat is, hogy ezt hogy kell elképzelni?
Ha például magánóráról van szó, és akkor beesik valaki hozzá, vegyünk egy diákot egész nap az iskolába, és nyilván ott érik mindenféle ráhatások, vannak jobb és vannak rosszabb napok. Ha azt látom, hogy egyszerűen nem működik, nem tudunk angolozni, akkor ezt nem is erőltetem, akkor tudunk arról beszélni, hogy mi történt, az ő nyitottságától függően, vagy hogy ő mennyit szeretne beletenni, de hogy tudok ennek teret adni. És hogy ez egyébként is bejött, akkor is bejött, amikor még nem kérdeztem rá konkrétan, hogy mi történt, és így a mentálhigiéné adott egy eszköztárat arra, hogy ilyenkor ezt a megfelelően tudjam oldani.
Mennyien foglalkoznak amúgy ezzel így városi szinten, hogy ez mennyire elterjedt, hogy látod, hogy ahhoz képest, amelyekkora igény lenne rá, mennyire tudjátok lefedni ti, mint szakemberek?
Én azt gondolom, hogy Komáromban viszonylag sokan vagyunk. Általában pedagógusokról van szó, így mindenkinek így ilyen mellékágon fut. Vagy hogy a pedagógiai szakmáját segíti.
És általánosságban véve, hát mindenkinek érdemes mélyebben magában néznie, de mi az az életfázis, mi az a pont, amikor tényleg el kell azon gondolkodni, hogy akkor egy külső segítséget vonjunk esetleg be? Nem elég már, hogy a barátokkal, meg a családokkal megbeszélem a dolgokat, hanem kellene egy objektív vélemény is, de még nem pszichológus.
Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek belsőleg kell érezni. Mert hogy akkor tudjuk elfogadni egy külső személynek a vezetését, segítségét, hogyha ezt mi magunk érezzük, hogy erre szükség van. Na most ez mindenkinek különböző életszakaszba jön el. Van, aki teljesen fiatalon érzi ezt, hogy jó lenne valakivel megosztani külsőssel, belsőséges viszonyok között az elakadást. Van, aki csak 50-60 éves korában érzi, hogy ezt így nehéz megmondani. Van, aki soha nem kezdi el, igen, vagy hogy nem kezdi meg ezt az utat, mert nem érzi igényét. Azt gondolom, hogy ez még mindig elég zárt itt mi nálunk. Gyakran szégyellik az emberek, hogy felkeressenek valakit, akivel esetleg az elakadásaikat megbeszélhetik. Mert hogy él az a fáma, hogy ha gondom van, akkor azt nem mondjam el, mert aztán sebezhetővé válok.
De azért a mai világ, hál' Istennek, szerintem azt mutatja, hogy egyre jobban kezdenek az emberek kinyílni és beszélni a gondokról, és hogy ez nem a gyengeség jele, hanem a gyógyulás útjára a lépésnek az első része, úgyhogy azért remélhetőleg a jövőben egyre többen nyitnak e felé a lehetőség felé. Szerinted miért van az, hogy manapság egyre inkább előtérbe kerül az önismeret, amikor korábban generációk voltak meg anélkül, hogy bármit is vizsgáljanak a lelkükkel kapcsolatban, hogy mi történhetett a mai világban, ami ezt így előre mozdította?
Rettentő sok impulzus ér bennünket, hogy nehéz megtartani a lelki egészségünket, a lelki egyensúlyunkat, és lehet, hogy így ez. Kezdenek elsikkadni az emberi kapcsolatok, és hogy igen, mondod, hogy sok generáció nem is kellett, hogy foglalkozzon ezzel, de hogy nekik megvolt a terük arra, hogy emberek között voltak, tudtak beszélgetni a dolgaikról, és hogy így vagy úgy, az is egy lelki gyógyulás volt, hogy ők egymás közt tudtak erről beszélni. Most már ez egyre ritkább, mert hogy igen, vannak barátaink, van családunk, de hogy rohanunk. Rohanunk, és nincsenek beszélgetős esték, nagyon ritka. Leülünk a tévé elé, megfogjuk a telefonunkat, és nem az van, hogy akkor beszélgessünk. Nem érünk rá megkérdezni egymástól, hogy mi van veled. És hogy azt gondolom, hogy így tudtak működni az előző generációk. Nyilván nagyobb a tudatosság ebbe jelenleg, és hogy ez egyre jobban fejlődik.
Hát ez mindenképpen egy pozitív dolog, viszont bennem felmerül az is, hogy nem-e jobb sokszor a boldog tudatlanságba merülni, és nem elkezdeni kapirgálni a felszínt, mert aztán, ha egyszer ebbe belefogsz, akkor lehet, hogy annak sose lesz vége, mert hogy az már egy annyi réteg van, amit az embernek egyébként így le kéne hámozni a tényleg önmagával kapcsolatban, hogy aztán egy ilyen végelláthatatlan út, hogy nem lehet, hogy egyszerűbb amúgy a struc politika, úgymond.
Én azt mondom, hogy amíg az ember jól érzi magát, addig az úgy teljesen rendben van. Viszont ez tényleg, ahogy mondod, hogy ez egy életre szóló tanulás, egy életre szóló felfedezés, személy szerint én azt gondolom, hogy megéri. Vannak fájdalmas pontjai, vannak ellenséges pontjai, amikor olyan emberekkel tudunk ellenségesek lenni, aki a legközelebb áll hozzánk, viszont talán így tudjuk kirajzolni a saját határainkat. És hogyha mi jól vagyunk, akkor a környezetünk is kezd jól lenni.
Igen, az is egy fontos aspektus, hogy amúgy erre is így oda kéne figyelni, és vajon külső hatásra is érdemes elindulni ezen az úton, hogyha valaki azt mondja, hogy hát szerintem kérd két szakembernek a véleményét, vagy erre az a jó, ha magunktól jövünk rá.
Javasolhatja ezt a környezet, és lehet rá fogékony, de akkor tud hinni benne. Akkor tud nyitottá van, és erre személyes példám is van, hogy én is úgy indultam el azon az úton, hogy én éreztem az igényét, én tudtam, hogy ebben muszáj valamit tennem. Kineziológussal kezdtem, és magában az oktatásban, vagy hát a mentálhigiénés képzésben volt önismeretünk, és hogy az volt nekem aztán az, ami nagyon meglökött. De hogy erre az önismeretre saját akaratommal mentem el, vállalva azt, hogy én most ebbe beleadom, és hogy én tudom vállalni az őszinteséget.
Legnehezebb lépés. Őszintének lenni. Igen, nem csak másokkal, magunkkal szemben is főleg.
Igen. Ugyanakkor, ha van egy jó segítő, aki azt a helyzetet meg tudja teremteni, hogy ott merjek őszinte lenni, vagy a kliens merjen őszinte lenni, akkor ez úgy előbújik.
Ha már említetted a kineziológiát, hogy arról esetleg, hogyha mesélnél.
Ott teljes egészében én is kliensként szoktam ott ülni. Azt úgy kell valahogy elképzelni, hogy elindul egy pillanatnyi elakadásunkkal, például legyen az a munkánkon belül, hogy éppen valamivel nem tudunk dőlőre jutni, és akkor ő visszavezet egy adott korba, ahol ez az elakadás kiindult. És aztán végül is ott oldjuk azt az időszakot, azt az elakadást, ami aztán gyógyítja a jelenlegi problémát.
És akkor érzed is, hogy ennek van hatása.
Abban a pillanatban nem. Ugyanakkor, ha előfordul az a helyzet később, olyankor szoktam tudatosítani, hogy hát itt most máshogy csináltam, vagy más történt.
Tehát mindennek akkor kell egy kis átfutási idő, hogy akkor érezd a hatását.
Ezt úgy tudni is kell az egész folyamatban, hogy ez nem olyan lesz, hogy kilépek onnan, és akkor wow, én most már új ember vagyok, és megoldottam az adott problémámat, hanem itt kell neki egy idő, amíg ez letisztázódik. Így működnek egyébként a segítő beszélgetések is, hogy ott olyan keretek is vannak megszabva, hogy legyen idő azzal dolgozni, ami ott éppen kiderült.
Akkor ennek egy kicsit a menetéről, vagy a kereteiről így mesélni, hogy akkor, hogyha valaki elmegy hozzá, hogy bármilyen mentálhigiénés szakemberhez, akkor ott hogy néz ki egy ilyen foglalkozás?
Kb. 50 perces foglalkozást kell elképzelni. Nyilván ez kitolódhat, mert ha benne vagyunk egy olyan dologban, ami nem lezárható, akkor ezt a segítőnek éreznie kell.
És ha nem csöngetnek ki.
Igen, és akkor úgy bele tudjuk tenni. De ez az alapkerete. Körülbelül 3 hetente jó tartani ezeket a találkozásokat. És hogy ez egy non-direktív módszer. Beül a kliens, és itt valójában annyit tesz bele, amennyit ő szeretne. Úgyhogy nem célom az, hogy olyan akkor én olyan dolgokba furkálódjak, ami esetleg nem fér bele neki. A cél az, hogy egy hiteles, biztonságos közeget létre lehessen hozni, amiben ő meg tud nyílni. És hogy ez nem is történik meg az első alkalommal, mert nyilván két idegen emberről van szó, egy kis időt kell ennek adni.
Mennyi az, ami alatt azért úgy átlagban feloldódnak az emberek, mondjuk egy 2-3 alkalom, vagy van egy ilyen terápia jellege, hogy akkor mondjuk 10 alkalmon érdemes ahhoz részt venni, hogy A pontból B pontba eljussunk.
Ez egyébként függ attól, hogy milyen elakadással jön, hogy ez hol történik, vagy hogy mikor van neki az, hogy akkor most rendben vagyok, és most én egy darabig nem szeretnék, de hogy ez a 3 alkalom az célszerű.
Ha mondjuk ismerős keres fel téged, akkor ő vele is ugyanúgy tudsz foglalkozni, tehát hogy tudsz ott objektív lenni, hogyha valakihez fűződnek más jellegű, tehát ismertség?
Azt a tapasztalatom, hogy nem. Nem, hogy ugyanígy nem tudok a családomon belül se ezzel a szakmával sokszor dűlőre jutni, és azt szoktam olyankor tenni, hogy ugye ismerem a kollégáimat, és akkor igyekszem tovább irányítani az adott klienst. Sokszor beszélgetek a barátaimmal is ilyen dolgokról, de nincs segítő beszélgetés jellege. Meg hogy én is érzelmileg érintett vagyok benne, mert hogy az a személy számít nekem, és hogy nem biztos, ahogy mondtad, hogy objektív tudok lenni emiatt.
És ugye sokszor hallom speciál azt az ilyen akár foglalkozásokról, coachokról, akár egy pszichológussal való találkozóról, hogy közhelyeket puffogtatnak, és nem is igazán ad, mert hogy egyszerűen jó, hát ezt tudtam, és nincs meg az aha élmény, ami olyan tényleg felismerést ad, hogy ez hogy lehet szerinted, vagy te hogy tudod elkerülni? Tényleg valami újat tudjál mondani, megmutatni.
A mentálhigiénés szakmán belül nincs ez a konkrét, hogy megmondom neked a trút, hogy megmondom neked, hogy mi a tuti. Ez egyébként sincs benne. Itt olyan kérdésekkel kéne rávezetni a klienst, hogy ő azt érezze, hogy itt ebbe az elakadásba tovább tudok lépni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha minden embert külön veszünk külön egyéniségnek, akkor itt nem lehet közhelyeket elpuffogtatni. Mert hogyha én nem mondok tutit, akkor nem fogok közhelyt sem mondani. És hozzá célzom a kérdéseimet, azt tőle kérdezem, és ezáltal nem kéne ennek megtörténnie. Viszont ez kéz a kézben jár azzal, hogy hiszek-e abba, hogy nekem segíteni fog az az ember, akivel szemben én leülök, vagy hogy nekem segíteni fog ez a helyzet, vagy ez a módszer. Mert hogy igen, előjöhetnek ezek a közhelyek, meg nem mindig vagyunk nyitottak arra, hogy észrevegyük, hogy itt tényleg lett volna előleépés, de most nem ment. Hogy ennek van egy ilyen vetülete is.
És van olyan, aki kérdezel tőle valamit, és azt mondja, hogy nem akar rá válaszolni?
Igen, de hogy ez benne is van a keretek között, hogy ha ő ezt mondja, akkor én azt fogadom. És tudom azt mondani, hogy rendben van, majd amikor eljön az idő erre, akkor elmondod, ha szeretnéd.
Türelemjátszma is lehet ez, hogy azért mikor sikerül kinyitni azt az adott embert, és hányszor kell ugyanazt a forrókását kerülgetni, úgyhogy...
Mert tudod, az az ő forrókása, és amíg ő abba úgy van, akkor addig azzal kell foglalkozni. Uh-huh. Úgyhogy így nem szoktam érezni benne türelmetlenséget, vagy haragot, mert nagyon fontos elfogadnunk, hogy az az ember pillanatnyilag azon a szinten van, azt az utat tapossa, és hogy nem kell nekünk őt kihúzni belőle, mert hogy ő magát ki tudja húzni belőle, és az a gyógyító folyamat a saját tempójába.
Egyébként, hogyha az ember úgyis magán segít, nem lehet, hogy sokszor elég lenne, ha csak egy olyan könyvet elolvasna, vagy egy olyan podcastot meghallgatna, vagy bármilyen videót megnézne, hogy azokból nem lehet eléggé tanulni annyira, hogy segítsek magamon? Mert hogy oké, hogy ott nem az én konkrét problémámmal foglalkoznak, viszont ha elkezdek gondolkozni, és felteszem magamnak a kérdéseket, akkor mennyire kell egy külső ember?
Lehet saját autodidakta módon is foglalkozni magunkkal. A külső embernek az a jelentősége benne, hogy olyat is lát, amiben, hogyha te benne vagy, és érzelmileg érintett, vagy nem látod meg. Ez lehet így a különbség közte. Viszont nagyon hasznosak tudnak lenni ezek a könyvek, videók. Én magam is olvasok ilyeket. Ha ülésem van a kineziológusommal, ahogy az egy teljesen más vetület, másfajta segítség. Vagy egy ilyen önismeret, mint amin én is részt vettem, hogy ez egy olyan erőteljes vonallal hozza be az egészet, és olyan nézőpontokat mutat meg, amihez kellett az, hogy egy körbeüljek, és hogy legyenek annak a segítő körnek facilitátorai, akik ezt vezetik, különböznek.
És hogyha ilyen csoportos önismereti foglalkozásról van szó, akkor ott általában azt szokták javasolni, hogy egyedül menj el, és ne legyen ott ismerős, ugye?
Tőlünk ezt akkor megkérdezték, hogy ki az, aki ismeri a másikat korábbról, és hogy tudja-e vállalni. Ott akkor pillanatnyilag mind tudtuk vállalni. Két csoportba folyt ez párhuzamosan, valószínűleg akkor az történt volna meg, hogy váltás lett volna. Aha. Igen, igen. Ha azt érezzük, hogy ott van egy olyan családtagunk, ott van egy olyan ismerősünk, aki előtt nem tudunk, akkor ezt vállalni kell. Uh-huh. Magunknak ártunk azzal, hogyha nem vállaljuk ezt föl, és nem biztos, hogy ez sértő a másiknak, egyszerűen, ha nem fér bele, akkor nem fér bele.
Hát meg hogy akkor lehet, hogy fölösleges is egy ilyenre pazarolni az időt, mert úgy fogok beszélni, hogy egyébként megosztanám a dolgokat, és akkor nem érünk el vele semmit. Volt olyan sorsfordító könyv, vagy videó, vagy személy, akár ezen szakmákon belül, tényleg író, akit így ajánlasz, hogy érdemes elolvasni, mert lesznek aha élmények, és nem csak közhelyes dolgok.
Ami nagyon, nagyon tetszett, ez örökölt családminták, azt hiszem pont így van neki a címe. Nem az orvos Tóth Noém is, hanem egy másik, akinek az írója nem fog visszaemlékezni.
Én is olvastam egy könyvet, aminek kb. 6 írója volt, és az is ilyen valami családmintákról szólt, de most nem fog eszembe jutni nekem sem.
Az egész mentálhigiénés képzés az Rogersnek az elméletein alapszik, és hogy az ő elfogadása, hogy az ő könyveit olvastam, és az is olyan nagyon, nagyon wow volt. Illetve nekem nagyon tetszett Jalomnak, vagy tetszenek a könyvei. Annak a olvasása mentén is nagyon sok mindent így tudatosítottam.
Híres pszichológusokat tudunk felsorakoztatni, de híres mentálhigiénész szakembereket amúgy?
A Pál Feri is mentálhigiénész szakember.
Azt nem tudtam.
Úgyhogy igen, vannak. Aha. Vannak. Ami véget elbújhat ez a mentálhigiénész szakember létmód, az lehet, hogy ez épül egy szakmához. Uh-huh. Úgyhogy ezeknek az embereknek van egy fő szakmájuk. Uh-huh. Károli Gáspár egyetem csinálja, viszont feltétel az egyetemi végzettség hozzá.
Uh-huh. Ilyen érdekes, hogy akkor én nem találhatom ki, csak pedagógusként lényegében, hogy akkor én most mentálhigiénével is foglalkozhassak.
Az adott csak, hogy egyetemi végzettségnek kell. Lehet ez közgazdász, lehet.
Tehát, hogy bármilyen hozzá lehet
passzintani. Nyilván. Illetve Szlovákiában nincs ez így konkrétan. Nincs erre szlovák megfelelőse.
Itt nem is oktatnak ilyet?
Így konkrétan nem. Magyarországon sokkal elterjedtebb, sokkal jobb rendszere is van, sokkal több olyan intézmény van, aki konkrétan mentálhigiénész szakembereket foglalkoztat. Nálunk ez így nincs.
Összedolgozik egyébként a coach, a mentálhigiénész szakember, meg a pszichológus, hogy így van egy ilyen íratlan szabály, hogy akkor így együtt dolgoztok, és ugyanazzal az emberrel mondjuk mind a hárman foglalkoztok.
Tudok nyilván javasolni, de hogy így közvetetten nem dolgozunk együtt.
Akkor nincsen, hogy egymásra épülne bármilyen foglalkozás a ebből a három szakembernek a foglalkozásából?
Annyiba, hogy ugye, amit említettem is, a mentálhigiénész szakember, hogyha itt ez kezd valamilyen pszichés betegség felé irányulni, olyankor tovább küldi, és hogy tudnék mondani konkrét embereket, vagy beszélgetek pszichológusokkal, így ez megvan, de nem az van, hogyha most valaki jön hozzám, akkor az aztán lépeget tovább. Ugyanakkor ismerek olyan mentálost, aki coach is, vagy tanít a mentálhigiénén, és coach.
Hát hallottam már ugye olyat is, hogy azért, ha valaki elég okos, akkor meg tudja vezetni a vele szemben ülő szakembert, hogy te tapasztalsz ilyet? Vagy érzed azt, hogy na most megpróbál átverni, de amúgy nem tud, hogy van erre ilyen röntgenszem, vagy hogy erre mi a praktika, hogy ezt ki lehessen szűrni, hogy hát most nem biztos, hogy igazat mond, vagy az őszintét.
Nyilván van erre egyfajta érzékenység, hogy így tudom érezni. Velem ez eddig egyszer fordult el, hogyha aki eddig megkeresett, az mindenki saját indítatásból jött, és azért, hogy ő tényleg szerette volna ezt, vagy szeretett volna az adott problémára másféle rálátást kapni. Egy ilyen volt, tudtam, láttam, viszont nem éreztem feladatomnak abban a pillanatban ezt neki megmondani, hogy, hogy te most pillanatilag nem mondasz igazat.
És utólag visszacsatolsz rá, hogy mondjuk két üléssel később, hogy na, múltkor még ezt mondtad, most meg ezt, és akkor így kinyílt.
Nem feladatunk vagy, nem? Teljességgel a kritika itt. Annak lehet segíteni, de hogy ez úgy mindenre igaz, hogy aki azt szeretné, akinek arra van igénye, hajlandósága.
De nem lehet, hogy valakinél pedig pont az működne, hogyha úgy kicsit így meg lenne trenírozva tényleg, hogy azt mondod, hogy de mondd ki az igazat, vagy ez csak tényleg ez már egy másik hatáskörbe tartozik. Én nem biztos, hogy kibírnám, tudod, hogyha valaki látom, hogy hát itt most valami ferdítés, hogy nem mondjam meg, úgyhogy azért mondom, jó kis türelemjáték lehet.
Kell itt egyfajta empátia, vagy nekem empátia alatt kell éreznem, hogy ő pillanatnyian miért nem mond igazat, vagy hogy ne erőltessem őt bele abba, hogy de te mondd az igazat, mert ez nem az.
Oké, akkor most érjünk át egy kicsit a transzgenerációs mintákra, ugye ez is felmerült korábban, hogy ezek, mármint hogy amikor mi beszélgettünk, hogy ez mennyire tud befolyással lenni, aztán nem tudom hány generáción keresztül, hogyha azt az adott ember az adott életben nem oldja meg, hogy erről mit tudsz, milyen tapasztalásaid vannak, és hogy mit tanácsolnál ezzel kapcsolatban, hogy tényleg ezzel, ez nem egy humbuk, hanem hogy ezek ilyen bizonyított dolgok, hogy sokszor a probléma forrása nem itt nálam keresendő, hanem visszafejtendő régebbre.
Én saját tapasztalat mentén mondanám ezt, hogy mindenképp megéri foglalkoznunk az őseinkkel, illetve ismernünk őket, és hogy sok mindenre fényt tud deríteni, mert hogy ezek kéz a kézbe járnak, hogy minden valamiért történik. Valamiért úgy neveltek minket a szüleink, ahogy valamiért úgy tudtak benne lenni az adott helyzetekbe, ahogy. És hogyha ezekről tudunk, azok fölvérteznek minket a saját életünkbe is olyan tapasztalásokkal, olyan megélésekkel, amitől jobb életminőségbe tudunk élni.
És ehhez feltétlenül szükség van, mert mostanában ugye kezd egyre elterjedtebb lenni, családállításra elmenni, majd erről is kicsit beszélgessünk, hogy ez mi is valójában, de hogy nem működne ez úgy, hogy leültetem a dédmamámat, és megkérdezem, hogy nyilván, ha még van rá lehetőségem, de hogy, és megkérdezem, hogy akkor általában nem mondják el, vagy...
De hogy nyilván ez így működik, hogy ez jó, ezt lehet is csinálni, akinek van arra lehetősége, én mindenképp buzdítanám, hogy igen, beszélgessen a családtagjaival, kérdezze meg a szüleit konkrétan, hogy ez miért úgy volt, vagy te mit tudsz róla.
De a gyerekkoruk milyen volt majd?
Igen, mert nyilván ők a saját nevelésükből belehozták a gyerekkorukat, a saját tapasztalásaikat, és hogy erről jó tudni, jó ismerni a felmenőinket, és hasznos is, nem hogy csak jó. Viszont tudva levő, hogy vannak azok a családi titkok, amiről senki nem akar beszélni, amiről nem tudnak beszélni, és hogy ezeket fölnyitni rettentően nehéz. Sokszor ezekkel a transzgenerációs problémákkal kapcsolatban fölmerül a holokauszt, mert hogy ugye ott rettentő sokan érzik a kollektív bűnösséget, és hogy ezt fölvállalni. Hogy ez nem mindig megy egyszerűen, hogy kérdezzük a családtagjainkat, de néha nekik is van elakadásuk benne.
Hát igen, ez egy, tényleg nem csak magamon dolgozni, hanem akkor elkezdeni a családtagjaimat is buzdítani, hogy akkor ők is dolgozzanak magukon, csak hát nem tudom, mi ez a korhatár, furcsán mondta, hogy amikor még érdemes ezzel elkezdeni foglalkozni, mert hogy mondjuk nem tudom elképzelni, hogy amúgy a Tehát, hogy oké, hogy mondjuk én megkérdezem a nagymamámat, vagy a dédmamámat, vagy akárkit, hogy mi hogy volt, de hogy az, hogy ő esetleg, hogy tudja magát, amikor már nem fiatal, ezt az egészet mondjuk rendbe tenni, hogy abba a korba még érdemes amúgy ilyenekkel foglalkozni?
Hát ő már leért egy bizonyos kort, van, amit rendbe tett, van, amit nem tett rendbe, viszont ezen gondolkodni szerintem érdemes, mindig érdemes. Vannak dolgok, ami nem visszafordítható, mert hogy már megtettük, valahogy reagáltunk abba a helyzetbe, viszont ha érez magába kedvet arra, vagy indítatást, akkor szerintem bármikor lehet ezen gondolkodni.
Mert sajnos nem látom magam előtt egyébként, hogy az a generáció mondjuk elkezdjem feloldani ilyen dolgokat, hogy akkor most miért voltam egész életemben pessimista, vagy miért csináltam, miért csináltam úgy, hogy...
Viszont ők ismerték egymást, mert ott volt lehetőség még a generációknak találkozni. Többet beszélgettek, jobban ismerték egymást, úgyhogy ezek úgy természetesen adottan jöttek, hogy ő tudta, hogy az ő nagyszülei milyenek voltak.
Akkor lehet, hogy ott nincs is annyi elakadás. Csak mondjuk nekem úgy tűnik, hogy azért én mindig azt szoktam mondani, hogy például így a házassággal kapcsolatban, és hogy oké, hogy régen nem váltak az emberek olyan könnyedén, de hogy azért megnézem, hogy hányan voltak boldog házasok. Tehát, hogy azért inkább itt lehet, hogy erre kellene a hangsúlyt fektetni, és hogy akkor lehet, hogy ismertek dolgokat, de nem foglalkoztak vele, nem tulajdonítottak neki nagy jelentőséget a saját életükre rávetítve, úgyhogy ezek ilyen...
Tudatosabb ez most, sokkal nyitottabb ez a téma. Most ebből a pontból mi úgy szerencsésebbek vagyunk, mint akár ők voltak.
Mit mondaná azoknak, akik azt mondják bármelyikre ezek közül, hogy ez csak ilyen spirituális humbuk, meg ez csak nem tényszerű dolgok, tényszerű állítások, hogy mivel lehet amúgy őket meggyőzni?
Ezt kérdeztem volna vissza, hogy meg kell őket győzni. Igen. Egyáltalán. Persze találkozom ezzel, hogy valaki azt mondja, hogy nem, pszichológushoz csak az jár, aki...
Aki hülye.
Igen, vagy hogy valami defektje van. Igen, találkozom ezzel. Megpróbálom elmondani azt, hogy ez téves, és hogy próbálom tisztába tenni, hogy azért keresünk fel szakembert, mert elakadásunk van, attól nem kell, hogy mi betegek legyünk. De a lelki egészségével mindenkinek foglalkoznia kell.
Viszont lehet, hogy megelőzni azt, hogy egyszer beteg legyen.
Úgyhogy van ennek ilyen betülete is, igen. De nem gondolom azt, hogy aki teljesen demagóg módon úgy gondolja, hogy nem, ennek nincs létjogosultsága, hogy azt meg kéne győzni az ellentétjéről. Lehet, hogy történik egy olyan sorsfordító dolog az életében, amikor rájön arra, hogy igen, hogy lehet ez másként is, vagy tényleg van értelme annak.
Múltkor említettél egy ilyen érdekes dolgot, hogy... Volt arra példa, hogy tartottatok foglalkozást pároknak, akik frissen váltak szülővé, hogy hogyan maradjanak meg férjnek és feleségnek is, ne csak anyának meg apának ezentúl, és mondtad, hogy ez nagyon jól sikerült. Nekem ilyen első hallás egy ilyen nagyon pozitív kezdeményezésnek tűnik, hogy hát erre talán most, amikor ennyi válás van, aztán tényleg nagyobb szükség volna, mint bármikor. Hogy erről mesélsz egy kicsit, hogy ott mi történt, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Ez valójában a mentálhigiénés képzésemnek a projektje volt, ahhoz kapcsolódott, és hogy itt, ha jól emlékszem, igen, 7 ülésben egyeztünk meg. Ennek a Covid vetett sajnos véget, úgyhogy azért nem tudott ennek folytatása lenni. De hogy ennek az volt a célja, hogy azokat a fiatal párokat, akik a gyerekvállalás előtt állnak, egy kicsit beszélgetni velük arról, ami következik, amiben benne vannak, és hogy így fel tudják ők is vállalni azt a kétséget, ami ezt az egész témát körül öleli, és legyenek olyan hasonszörű emberek, akik szintén ebben vannak benne, illetve ott voltunk mi, akik ezt vezettük, akik már ebbe tapasztaltak voltunk. Úgyhogy ennek így ez volt a célja, hogy többféle ember találkozzon, ugyanakkor a cél valahol közös, hogy gyereket szeretnének vállalni. És akkor ott beszéltünk ennek a szép oldalairól is, a nehézségeiről, és mert hogy benne van a pakliba az, hogy a média azt mutatja nekünk mindenhol, hogy megszületik a baba, és akkor most már családdá váltunk, és szülőkké váltunk, és akkor minden jó, minden tökéletes, de hogy ez korán sem így van. És hogy a szülővé válás az egy nehéz folyamat, és ezekről beszélgettünk, és hogy milyen hátulütői vannak a szülővé válásnak, hogy mennyire fontos, hogy megőrizzük a női férfi szerepeinket, és ilyen témákat hoztunk be. Akik itt végigvitték az egészet, most már mind a két pár szülővé vált. Volt ott olyan alkalom is egyébként, amikor behívtunk egy pszichológust, és akkor az akköré volt fölépítve, Úgyhogy ez egy nagyon jó hangulatokban, tehát kis csoportról volt szó, és sikerült olyan közeget biztosítani, hogy ez a kis csoport megmert nyílni. Annyiba változtak az emberek, hogy voltak behívva külön apák, amikor csak egy apás est volt, akkor ott apák beszéltek hitelesen a tapasztalataikról, voltak behívva anyák, volt, amikor senki nem volt behívva, be volt hívva a pszichológusnő, úgyhogy így...
Nem tudom, én azért, hál' Istennek, sok barát van körülöttem. Nem tudom elképzelni, hogyha valami ilyen lenne, hogy ne, tehát nem, mint a másik baráti párral üljek össze, és beszélgessek egy kicsit, akivel úgy vagyok, vagy üljünk össze, mint anyák, majd egyszer ne leszek, de hogy így barátnők, hogy ehhez, aki egy ilyen foglalkozáson részt vesz, az nem mer a barátaival erről beszélni, vagy ez nem olyan hatékony. Mi volt az indítatás, ami miatt nem egy másik párral beszélték meg, hogy akkor ti hogy csináljátok, mert hogy nagyjából itt is az volt, ha jól értem, hogy hát elmondtátok, hogy ti mit hogy csináltatok, tehát hogy egy ilyen eszmecsere arról, hogy hát ha tudunk a másiknak a módszereiből tanulni.
Vezetett kérdések voltak, és nem tudom, hogy te hogy vagy veled, de ha mi összeülünk a baráti kör, ritkák az olyan beszélgetések, hogy a férfiak is ott vannak, és a nők is ott vannak, és arról beszélgetünk, hogy ki milyen szerepben van, milyen szerepeket vállal, milyen feladatai vannak a szülőségen belül, hogy ez így nem létezik.
Van egy ilyen utopisztikus gondolatom, hogy hát én biztos leülnék, és akkor elbeszélgetnék. De
nyilván oldjuk ezt egymás közt, főként nőként, hogy a férfiak ezt mennyire oldják, annak úgy nem vagyok fültanúja. De hogy itt pont az volt a lényeg, hogy együtt a pár. Az én tapasztalatom az, hogy ha összeülünk a barátokkal, akkor az szétválik. Van egy női
szekció,
és van egy férfi, igen. És akkor, hogy ez a kettő úgy nem találkozik. Meg, hogy ennek ez volt a célja. Ide azért mentünk, hogy mi erről beszélgessünk.
Az meg barátok között maximum spontán.
Igen, nyilván nem erre építjük a baráti találkozóinkat, hogy akkor most megbeszéljük, hogy akkor ki ott, mit, hogyan. Ott csak a mindennapi dolgok, amik így történnek. Azok szoktak a mi beszélgetéseinkbe előjönni.
Amúgy jogos. Meg hogy így nem feltétlenül a nehézségekről akarsz beszélni, mikor végre valahára sikerült találkozni a barátokkal amúgy. Mindennek a rákfenéje talán az, hogy nem jól kommunikálunk egymással, vagy egyáltalán nem kommunikálunk. A digitális kultúrának az elterjedésével ez nyilván még nehezebb. Hogy mi lehet az oka annak, hogy van valami bajom, és nem merem kimondani, vagy nem úgy mondom, ahogy ezt vajon hol kéne helyesen megtanítani, hogy a későbbiekben aztán egy egészséges életet, egy egészséges önismeretet, lelkületet tudjak erre ráépíteni az életem során. Gyerekkorba kell megtanítani a gyereket, vagy a oktatás ügybe kéne beépíteni egy kommunikációs órát, hogy akkor ez hogy kellene, hogy működjön? Vagy szerinted mi lenne erre a megoldás, hogy az egésznek az alapját tegyük rendbe?
Szerintem ez a családon belül indul. Mindenképpen nagyon fontos, hogy kommunikáljunk a gyerekeinkkel, kommunikáljunk a partnerünkkel. És igen, van az, amikor egy nehéz nap után sokkal könnyebb lenne az este, hogy oké, akkor most üljünk le mind a tévé elé, de hogy akkor csak a szőnyeg alá söpörjük ezt a nehéz napot. Nem gondolom azt, hogy az oktatástól, vagy az oktatás ügytől elvárhatjuk azt, hogy megtanítsa a gyerekeinket kommunikálni, mert hogy ez valahol szülőként a mi felelősségünk, és ott indul. És hogyha ők biztonságos közegben nevelkednek a gyerekek, akkor ő ki fogja merni mondani a későbbiekben is azt, ami őt bántja.
Pont ezt akartam mondani, hogy amúgy tehát lehet, hogy az oktatás ügybe csak ennyit kéne beépíteni, hogy a gyerek merjen kimondani dolgokat, és ne az legyen, hogy ez nem egy olyan közeg, ahol én merhetem kinyitni a számot, és most itt nyilván nem a szemtelen megnyilvánulásokra gondolok, mert hogy az meg már nagyon elfajult, de hogy tényleg egy osztályfőnöki óra arról szóljon, hogy akkor ki hogy van.
Igen, ott is szükségszerű a biztonságos közeg, hogy érezze az a gyerek, hogy biztonságban van a problémájával, hogy így igen, ez a feladata megvan az oktatás ügynek is. A kommunikációs órák is olyan vetületből szerintem csak jót hoznának, hogyha megtanulnának a gyerekek kommunikálni, vagy mit hogyan mondjak, hogy kezdjem el, hogy legyek illedelmes, milyen hangnembe, mikor hogy mondjam, hogy ez így mind jó lenne, de hogy szerintem ennek a legesszenciálisabb, első része az a családon belül, hogy épül fel a család, hogy kommunikálnak a gyerekkel a szülők, és hogy kommunikálnak egymással a szülők, mert hogy a gyerekek ezt minden érzékükkel figyelik.
Rengeteget beszéltünk már arról, hogy önismeret, önfejlesztés, De most felmerül az a kérdés is, hogy önelfogadás és önszeretet. Mi kellhet ahhoz, hogy magunkat jobban megismerjük, és elfogadjuk, és szeressük, és vajon ez visszájára tud-e fordulni, hogyha elkezdjük magunkat megismerni, és akkor pont, hogy kevésbé tudjuk magunkat elfogadni.
Én azt gondolom, hogy mindenki egyedi, mindenkiből csak egy van, és alapvetően mind jók vagyunk, és ha már ezt így alapnak elfogadjuk, akkor ezzel elindulhat egyfajta önszeretet. Az önismeret az szerintem egy egész életen keresztül tartó dolog, ami segít nekünk abba, hogy megtaláljuk, kik vagyunk, megtaláljuk a korlátainkat, és ha ezt sikerül elfogadnunk, azzal elindul az önszeretetünk is. Tudunk el azt, hogy nem kell mindenre mindig igent mondanunk, tarthatjuk a korlátainkat, kiállhatunk amellett, ami nekünk belefér, és ez fokozza a feszültséget, illetve hogy kevesebb feszültséggel élünk, és ezáltal könnyebb, és jobban megszerethetjük magunkat.
De szerinted előfordulhat, hogy valakinél lesz pont, hogy ilyen elkezdi a lelkének azon bugyrait fölfejteni, amivel gond van, és esetleg még jobban megutálja magát? Mert hogy én bennem ez sokszor felmerül, hogy biztos kell ezt ott feszegetni?
Nem gondolom ezt. Fontos, hogy elfogadjuk, hogy a múltba hibáztunk. Vannak helyzetek, amit nem jól reagáltunk le. Ettől függetlenül az önismerettel csak nyerünk, és akkor is, hogyha nem tetszik, meg kell tudnunk bocsátani magunknak, elfogadni azt, hogy jók vagyunk.
Uh-huh. Ki kell békülni önmagunkkal.
Igen, és a jövőbe tudom másként csinálni, van rá lehetőségem.
Uh-huh. Mi lehet az oka annak, hogy annyira nehezen fogadjuk el, hogyha valaki megdicsér bennünket, hogy állandóan ellenkezünk, hogy jaj, de nem is áll olyan jól a hajam, nem is olyan jó ez a ruha, mit tudom én, tehát hogy bármi, amit így dicséretként fogalmaz meg velünk szemben valaki, az elsődleges reakciója általában az embereknek nem az, hogy köszönöm, hanem az, hogy dehogy. Ennek mi lehet az oka?
Én azt gondolom, hogy pont az önszeretetnek a hiánya, hogy nem merjük elhinni, hogy de igenis vagyunk annyira jók, igenis vagyunk annyira szépek, igenis a mi hajunk is lehet jó, és hogyha elindulunk ezen az úton, ezáltal a dicséretet is jobban fogjuk tudni fogadni, mert hogy szomjazunk rá.
Uh-huh. És ezt gondolom azért tudatosan is kell, mert én például azért ezt elég gyakran úgy szoktam csinálni, hogy megerőszakolom magam, hogy akkor ezt a dicséretet most én megköszönjem. De akkor is, hogyha nem úgy gondolom, vagy nem értek vele egyet, de hogy tényleg tudatosan megköszönjem.
Hogy de ez... hogy miért nem gondolod úgy? Miért nem fogadod el?
Ez a kérdés, hogy nem tudom. Alapvetően meg, hogy azért a szüleink dicsérnek, és hogy arra vagyunk nevelve, tehát hogy nem újdonság az, hogy dicsérnek, és mégis annyira meg tudunk rajta lepődni, és ellenkezünk, hogy ez ilyen furcsa dolog, és így nem
dicséret és dicséret között is van különbség, hogy dicsérnek bennünket, hogy szocializálódunk ebbe. Ha valaki elkezdi megismerni magát, és felfedezni azokat a kérdéseket, hogy ő akár miért nem tudja fogadni a dicséretet, mert nem úgy dicsérték őt, mint ahogy az neki jól esik, mint ahogy ő azt el tudja fogadni, akkor azonosulni tud ezzel is. És rájön arra, hogy valójában mi az a forma, vagy miért nem tudta eddig elfogadni a dicséretet. Mi lehet annak az oka? Uh-huh. Egyébként nem mindenki dicsérnek a szülei.
Jó, biztos, ez biztos nem alap,
ez
de
is
hogy
benne van.
Én tudom, hogy engem dicsértek, és ennek ellenére nem az az elsődleges reakcióm, ami egy ilyen helyzetben normális lenne, szóval ezzel biztos, hogy nagyon sok mindenki
van. Hol van az, amit teljesíteni akarunk, hogy milyen megfelelési kényszerünk van, hogy ez is kéz a kézbe jár a dicsérettel. Uh-huh. Mert hogyha én valaminek nem felelek meg, akkor nem fogom a másiknak se elhinni, hogy ő neki ez jó, vagy neki ez tetszik.
Hát ezen mindenkinek érdemes elgondolkoznia. Felmerült még bennem az, hogy nagyon jó önfejlesztő dolog tud lenni az, hogyha valaki elmegy egyedül kirándulni, viszont biztos, hogy nem való mindenkinek egy ilyen nagyon meredek helyzet, hogy most egy másik országba, a városba, egy ilyen, tényleg ilyen komfortzónából kilépve, hogy kinek javaslod azt, hogy utazzon el, mert jót fog neki tenni, hogyha egyedül.
Kell hozzá egy alapvető talpra esettség mindenképp, hogy tudjon az az egyén navigálódni, megtalálja, hova akar menni. De hogy alapjában véve, hogyha valaki otthon el van önmagában jól, akkor ezt meg tudja tenni máshol is. Uh-huh. Először a saját magunkkal való jólétet kell felfedeznünk, és aztán működhet ez a kirándulósos dolog.
Tehát egyébként otthon, a saját otthonunkban tesztelgessük el ezt először.
Tudunk egyedül lenni, és hogy jó-e az nekünk, ha egyedül vagyunk.
Sokan amúgy erre se képesek, igen, hogy egyedül legyenek és a gondolataikkal. Meg hogy ne csináljanak semmit.
Igen, hogy néha csak úgy merüljünk el. Igen. Mert egyébként ez nem szokványos, hogy kirándulni ritkán járunk egyedül, mert hogy ez pont, igen, egy olyan program, ahol többen vagyunk. Barátokat hívunk, családot hívunk, viszünk.
Fontos dolog lenne szerintem az is, hogy mondjuk a tükörképünkkel ki tudjunk békülni, és, és bele tudjunk nézni a tükörbe. És feltételezem, hogy sokan ezzel is nehezen birkóznak meg, hogy akkor belenézzenek mondjuk a saját szemükbe, és úgy tudjanak magukra nézni, hogy oké, elfogadtam magam, és szeretem magam. Van-e erre valami olyan praktika, amit mondjuk reggelente, vagy esténként, vagy csak, ha nem is hangosan kimondva, de akárha hangosan kimondva, hogy vannak-e valami olyan motiváló mondatok, ami azért úgy segíthet?
Először is mosolyogjunk a tükörbe. Azt gondolom, hogy egy olyan társadalomban élünk, ami a tökéletességre fókuszál, de hogy relatív, hogy mi a tökéletes. És hogy egy olyan képet építünk fel magunkba, amit el szeretnénk érni, ami valójában elérhetetlen. És ez itt szintén megint összefügg az önszeretettel, hogyha szeretem magamat, akkor el tudom fogadni, hogy én így nézek ki. Ami pedig változtatható, akkor vegyük az erőt, vegyük az energiát, és változtassuk meg. Tornázzunk. Járjunk sétálni, menjünk ki friss levegőre. Ami pedig nem megváltoztatható, az a miénk, az egyedi. És ha ezt megpróbáljuk elfogadni, akkor könnyebb.
Az önfejlődésnek talán ez a csúcsa, amikor aztán megtanuljuk magunkat szeretni.
Igen. Ez egy hosszadalmas folyamat, amiben van, kiderül jó és rossz is, van benne fájdalmas is, van benne kevésbé fájdalmas, de hogy megéri.
Ez egy élethosszig tartó dolog amúgy?
Így dolgozik, mindig dolgozik. De hogy ez érdekes is, hogy ez nem kell lehangoló legyen, hogy ez egy élethosszig tartó dolog.
Egy kis útravalót, hogy aki meghallgatott most minket, az mi legyen az, amin elgondolkozik, vagy mi az a kérdés, amit mondjuk így a távolból az éterbe, azt mondanád, hogy na most ezt a kérdést mindenki tegye fel magának, és próbálja meg megválaszolni, és akkor utána annak mentén próbáljon az élet minőségén lelkileg javítani.
Hogy jól vagyok-e? És ha nem vagyok jól, miért nem vagyok jól? Mi bánt engem? Hol van elakadásom? Merre induljak el benne?
Csukott szemmel érdemes az ilyenen gondolkodni, vagy beállni a tükörbe, és megkérdezni magunktól ezeket a dolgokat?
Nekem sokszor ilyen megvilágosodásaim vezetés közben, főzés közben, amikor valamit csinálok, és csak gondolkodok szabadon, olyankor jönnek. De hogy igen, lehet a tükör egy jó hely.
Igen, a tükörképünkkel nem árt azért jobban lenni, és hogy tényleg magunkat lássuk a tükörben. Hát nagyon szépen köszönöm. Én is sok köszönöm. Információt. Köszönjük, hogy eljöttél.
Én is köszönöm a lehetőséget.